Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem.
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Ki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eleverül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim. A mi megváltónk valóságosan itt maradt közöttünk, a kenyér és a bor színe alatt teljes Krisztus, a második isteni személy, teste, vére, lelke istensége. És azt mondta, hogy aki belőle táplálkozik, aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. Nem örökké élni fog, hanem már az az örök élet, az a természet fölötti élet már most elkezdődik benne. Biológiai élete mindenkinek van. Természet fölötti élete annak van, aki Jézussal táplálkozik. De ezt az életet is, természet fölöttit is nyilván táplálni kell, mint ahogy a fizikait is. Ma ezt a legnagyobb kincsünket ünnepeljük, erre gondolunk, hálát adunk, és azt is megszívleljük, amit az egyház 2000 év óta tanít, hogy az eukarisztia az a mi életünknek a forrása és a csúcsa. És ilyenkor én szoktam ilyen önvizsgálatot tartani, ezt javaslom másoknak is, hogy tényleg az én életemnek a forrása ez a szentségi jelenlét, szentségi Jézus, hiszen szentségi módon van jelen, de valóságosan jelen van. Minden nap gondolok arra, hogy az én igazi életem, a soha véget nem érő életem, az innen forrásozik belőle. Vagy megelégszem csupán a mindennapokban a fizikai, biológiai létezéssel. Mennyire élő a hitem, mondjuk ki. Ez nem ítélet, hanem önvizsgálat, hogy tényleg, hogy amit tanít a kereszténység, hogy ez a mi életünknek a forrása és a csúcsa, ennél többet nem kaphatunk itt a Földön. A magát Istent kapjuk, aki maga a szeretet és a minden jónak a forrása. Azt kapjuk benne. És Jézus erről nagyon sokat beszél, hogy János evangélium 6. fejezetben nagyon-nagyon részletesen elmondja, hogy ez valóban az, hogy az én testem valóban étel. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki belőlem táplálkozik, annak isteni élete van. Megnéztem a katekizmust, a katolikus egyház katekizmusát. Van egy ilyen része, hogy a szentáldozás gyümölcsei. Csak néhány gondolat ebből. Az eukarisztia vételének legfőbb gyümölcse, írja az egyház tanítása, a belső egyesülés Jézussal. Itt megtörténhet, hogyha megfelelően vételezzük. A megfelelő vételezés az nem az, hogy tökéletesen tiszta vagyok és bűntelen. A megfelelő lelki állapot az az, hogy vágyakozzak utána. És természetesen, amennyire lehet, megtisztul az ember, kéri a bűnei bocsánatát, kéri a feloldozást, de még ennél is fontosabb, hogy akarjak vele találkozni, akarjak vele egyé válni. A legfőbb gyümölcse, mondja a katekizmus, az egyesülés Jézussal. Ahogy engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, mondja Jézus, aki engem eszik, az általam fog élni. Amit az anyagi táplálék eredményez a testi életben, az valósul meg a szent áldozás során lelki életünkben. Az ő testével való egyesülés megőrzi, növeli, és megújítja a keresztségben kapott kegyelmi életet. A keresztény élete növekedése igényli, hogy zarándokságunk kenyerével táplálkozzunk egészen halálunk órájáig. Tehát ez minden napokban ennek jelen kéne lenni. Azoknak az életében, akiknek élő hitük van, vagy legalábbis vágyakoznak a Krisztusi életre. Amint a testi táplálék az elhasznált erő pótlására szolgál, írja a katekizmus, úgy az eukarisztia erősíti a szeretetet, amely a mindennapi életben természete szerint gyengül. És ez a fölelevenített szeretet eltörli a bocsánatos bűnöket. Újra életre kelti szeretetünket, képessé tesz arra, hogy a teremtmények iránti rendetlen ragaszkodásainkat megszakítsuk. És hát érdemes elolvasni a többit is, most akkor mindet nem olvasom föl, de nem szükséges mindenkinek megvásárolni a katolikus egyház katekizmusát, jó vastag könyv, van internet, van világháló, bárki utána nézhet. Ez az 1391. ponttól kezdődik, szentáldozás gyümölcsei. És a következő fejezetből is egy mondatot hagy idézzek ide, az pedig úgy hangzik, hogy az eukarisztia a jövendő dicsőség záloga. Tehát ez egy záloga, ami jövendő dicsőségünknek. És a nagy reménységről ír itt, mármint az új ég és új földről, ahová mindannyian ugye törekszünk. És a nagy reménységnek, írja, tudnélik az új égnek és az új földnek, melyben igazság lakik, nincs biztosabb záloga, sem nyilvánvaló pecsétje, mint az eukarisztia. Az eukarisztia a halhatatlanság orvossága. Tehát a legbiztosabb záloga annak a világnak, ami után mindannyian vágyakozunk, mondja a katolikus egyház tanítása, az oltári szentség, az eukarisztia. És hogy mennyire így van, három üzenetből Máriás papig mozgalom üzeneteiből, háromból néhány mondatot hadd idézzek ezzel kapcsolatosan. Az oltári szentségben Jézus valóságosan jelen van, és ez a jelenléte egyre erősebbé válik. Napként ragyog fel a világ felett, jelezvén az újkor kezdetét. Jézus uralmának eljövetele egybeesik az oltári szentség legnagyobb ragyogásával. Az ő országát eukarisztikus uralmának diadalában újítja meg, mely teljes hatalmában fejlődik ki, ereje lesz arra, hogy megváltoztassa a szíveket, a lelkeket, a világ társadalmi felépítését. Új és rendkívüli módon fogjátok megtapasztalni. Következő. Vegyétek körül fénnyel és virággal a tabernákulumot. Gyakran járuljatok elé, hogy szeretetben találkozzatok Jézussal, aki rátok vár. Ő legyen egyetlen és drága kincsetek, aki úgy vonza magához szíveteket, mint mágnes a vasat. Helyezzétek ki még többször Jézust nyilvános szentségimádásra. A beköszöntő új korszak az egyházban felvirágoztatja az oltári szentség tiszteletét. Krisztus dicsőséges országának eljövetele ugyanis egybe fog esni az ő eukarisztikus uralmának legnagyobb ragyogásával. A szentségi Jézus kiárasztja szeretete teljes hatalmát, átalakítja a lelkeket és az egész emberiséget. És az utolsó. Az eukarisztia felszabadítja egész isteni erejét, új nappá válik, mely fényes sugarait tükrözi a szívekbe és a lelkekbe, az egyének, a családok és a népek életébe, egyetlen szelíd aklót formálva mindenkiből, melynek Jézus lesz az egyetlen pásztora. Felszabadítja az eukarisztia benne lévő erőt, amelyben mindannyian hiszünk, akik itt vagyunk, de ez az energia, ez az erő, ami benne van, és ezt tudjuk, hogy benne van, ez egyszer felszabadul. Most átalakít minket, ahogy hallottuk a Szent Áldozat gyümölcseiben, ami életünket tudja megújítani, ha megfelelően felkészültünk, és vágyakozunk utána, és táplálkozunk vele, de az egész világ megújításában is, ahogy mondja a katekizmus, a legbiztosabb záloga ennek a megújulásnak maga a szentségi Jézus, aki jelen van, és az erejét felszabadítja egy adott pillanatban, amikor eljön ennek az ideje. Azt a napot nem tudjuk, de egyszer meg fog történni. És hogy mennyire így van, csak akkor a végére hagy hozzak egy szent embernek, egy szent papnak a látomását, amit mindannyian ismertek valószínűleg. És nagyon röviden próbálom elmondani, Don Bosco, ahogy látta, egy viharos tengert látott, rajta egy nagy hajó, meg több kisebb hajó is, és hullámok hányták vetették ezeket a hajókat, nagyon nagy vihar volt, és ezek a kisebb hajók egyszer csak ellenséges hajókká változtak, és rátámadtak erre az egyetlen nagy hajóra, amely az egyháznak a hajója, és nagyon sokan voltak, és úgy nézett ki, hogy győzni fognak, sikerül nekik az egyház hajóját elsüllyeszteni. Váratlanul az történt, két oszlop emelkedett ki a tengerből, egy kisebbik, alacsonyabb, ezen volt az tetején az Immaculata, a szeplőtelen szűz, alatta Auxilium Christianorum, keresztények segítsége. A másik oszlop magasabb volt, jóval magasabb, és a tetején ott volt egy hatalmas nagy szent ostya. Erre pedig az volt írva, hogy a hívek üdvössége, Salus Credentium. Ehhez a két oszlophoz kötötték a nagyhajót, és egy idő után a tenger megnyugodott, elült a vihar, és a tengerre és a világra nagy béke köszöntött. Egy nagy béke szállt le az egész világra. És ezt Don Bosco úgy értelmezte, és néhány más teológus is, a rendfőnökük is, hogy ugye a szűzanya, aki vigyáz ránk földi zarándoklásunk útján, ő a mi édesanyánk, segít nekünk, de az igazi változást, az igazi megmentést, hogy így mondjam, maga a szentségi Jézus fogja elhozni. És az egész világra egy nagy-nagy béke köszönt. Egy béke korszaka, amiről a Jelenések könyve végén olvasunk, íme megújítok mindent. Jelenések 21.5. Tehát a vége nem az, amit hallunk a médiából, hogy világvége lesz, nehéz korszak lesz, ez igaz, vajódás korszaka, de a vége a béke lesz. Szent II. János Pál pápa mondta egyik beszédében, a történelem utolsó szava a béke. És ebben a béke elérésében pedig nagyon-nagyon fontos szerepe lesz az eukarisztiának, a szentségi Jézusnak, akit ma ünneplünk. Hát jöjjön el ez a béke minél előbb. Ámen, úgy legyen. Ámen.